Köszöntelek benneteket! Ki az, aki az elmúlt vasárnap itt volt az Isten tiszteleten? Emlékeztek még erre az üzenetre, ami elhangzott az elmúlt vasárnap? Én amikor ilyen prédikációt, vagy ilyen történetet hallok, akkor mindig elgondolkodok azon, hogy tragikus dolgokból, fájdalmas dolgokból, szörnyű dolgokból Isten milyen jó dolgot tud kihozni. Gondolkoztál már ezen? Hogy amikor nagyon nehéz időszakon keresztül megy az életünk, akkor azt mondjuk, hogy Úram, köszönjük szépen, ezt nem kérjük, hagyd abba ezt, hogy el se kezdjük az ilyen programot. De aztán, amikor Isten keresztül visz bennünket, akár nehéz időszakon is, és ezt az Úrral megharcoljuk, ennek az eredménye az lesz, hogy valami fantasztikusan szép jövő vár ránk. Hát ez Istennek a csodája. Én ezt kicsit átéltem az elmúlt héten. Konyha felújításba kezdtünk, nem tudom, kinek volt ilyen fantasztikus csoda az életében már. Elindulsz, és akkor a káosz egyre nagyobb lesz a házba. És akkor úgy gondoltam már az elején is, hogy jobb lenne el se kezdeni, közben pláne úgy gondoltam, hogy jobb lett volna el se kezdeni az egészet. De aztán valahogy, amikor befejeztük, és rend lett, és tisztaság lett újra, akkor azt mondom, megérte. Szóval ez a folyamat sokszor újra ismétlődik az életünkben, hogy valami nem annyira kellemes, nem annyira jó, de hogyha az Úrral megharcoljuk ezeket, akkor valami nagyon szép, valami nagyon jó dolog jön ki belőle. Ma délelőtt én a bizalomról szeretnék egy kicsit beszélni, és kicsit összefügg ezzel, hogy mennyire bízunk Istenben, akár nehéz helyzetekben is, akár könnyű időszakokban is. Az Istenbe vetett bizalmunk az mindig meghatározza azt, hogy gondolkodunk, hogy döntünk, mit teszünk és mit nem teszünk. Egy olyan történetből szeretnék néhány példát hozni, ami talán a Bibliának az egyik legismertebb története. Két barátról szól, akik elkötelezték magukat egymásnak, hogy segítik mindenben egymást. A hűségről, az elkötelezettségről szól ez a történet. Ilyen meleg mozgalmak szeretik kihasználni a saját érdekeikbe, de egyébként nem erről szól a dolog, tehát semmi köze a Bibliának az ilyen meleg mozgalmas dolgokhoz. Tudja valaki, hogy melyik történetről beszélek? A Dávid és Jonatánnak a történetére. Ami alapvetően arról szól, hogy a hűség az milyen óriási érték. És fontos, hogy a hűség ne menjen ki a divatból, mert ha a hűség ott van az életünkben, Isten felé, egymás felé, akkor ez olyan stabilitást és olyan áldást ad az életünkbe, ami pótolhatatlan, szóval mással nem helyettesíthető. Szóval ma a bizalom és a hűség a témánk, hogy alapvetően kiben bízunk. A mai környezet, amiben élünk, a mai társadalmunk, az alapvetően rombolja vagy amortizálja a bizalmat. Nem túl rég hallottam a hírekbe, hogy Budaörsön valamelyik bevásárlóközpontban, vagy a parkolójában, valamelyik kedves fiatalember úgy próbált pénzt csinálni magának, hogy odament úri emberekhez, vagy kedves hölgyekhez, és azt mondta, hogy nem tudná fölváltani ezt a pénzt, hogy tudjam a kocsit, a bevásárló kocsit majd bevinni. És hát aki segíteni akart, kinyitotta a pénztárcáját, és hát próbált keresni aprót neki, hogy föl tudja váltani, és hogyha azt látta, hogy van benne mondjuk 20 ezeres vagy nagyobb összeg, akkor belenyúl gyorsan a pénztárcába, és elszaladt vele. Hallottátok ezt a történetet? Hírekben benne volt, egy-két rádióban hallottam. Szóval amikor ilyeneket hallunk, akkor ez nem azt üzeni neked meg nekem, hogy hát ne bízd meg senkibe. Hát ha valaki kér tőled segítséget, hogy mondjuk csak egy 500-asa van és válts föl neki 100-asokra, akkor mondd azt, hogy nem foglalkozol vele. Mert miért bízzál meg benne? Lehet, hogy át fog verni. Ugye a gonoszság, a világunkban lévő bűn, az tulajdonképpen azt üzeni nekünk, nem érdemes segíteni, nem érdemes hűségesnek lenni, nem érdemes megbízni senkiben, mert úgyis át fognak vágni. De hát ez nem igaz. Mert érdemes megbízni emberekbe, érdemes hűségesnek lenni, és érdemes segíteni másoknak. Csak nem mindegy, hogy a rossz híreket veszük figyelembe, és teljesen lerombolja bennünk ezt a bizalmat, ezt az elkötelezettséget, vagy pedig épül bennünk a bizalom. Nos, hát nézzük meg ennek a bizalomnak az alapelveit. Dávid és Jonatán történetében azt látjuk, hogy van két barát, akik hűségesek egymáshoz, vagy bíznak egymásban, de alapvetően a legfontosabb üzenet ennek a történetnek az, hogy mind a ketten nagyon hűségesek, és nagyon bíznak Istenben. Tehát nem csak egymásban, hogy két ember odafigyel egymást és segíti egymást, hanem nagyon bíznak Istenben. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy az emberek miben szoktak bízni. És alapvetően a legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy ahogy fölépül ez a piramis, amit látok itt a képen, hogy az alap az az, hogy én bízok magamban. Bízok a saját képességeimben, bízok a tudásomban, bízok a tehetségemben, minden olyan dologban, ami én vagyok, az eddigi tapasztalat alapján, azt mondom, hogy én meg tudom csinálni. Tehát a legtöbb ember, amikor bizalomról gondolkodik, akkor legelőször magában szokott bízni. Az eseteknek a 99%-ában szerintem ez szokott először megnyilvánulni, az emberek bíznak önmagukban. Aztán, ha tovább mennek, akkor van, amit hát önmagában nem tud elérni az ember, de hát fölhalmoz különböző eszközöket, vagyonokat, pénzt vagy anyagi eszközöket, és elkezdi ezekkel biztosítani magát, és azt mondja, hogy ezek segítenek nekem, hogy még biztonságosabb legyen az életem. És ha valakinek van elég vagyontárgya, valakinek van elég befektetése, vagy a számláján elég pénz, ez egyfajta egy ilyen bizalmat jelent, és azt mondja, hogy ezzel tulajdonképpen az életemet tudom biztosítani. Ez azt jelenti, hogy jobban bízhatok a dolgaimban, mert amit én önmagamtól nem tudnék elérni, azt elérem a vagyontárgyaimmal vagy a pénzemmel. Aztán tovább megyünk, egy következő szint, a kapcsolatoknak a szintje, vagy a protekciónak a szintje, hogy ismerek sok embert, és amit nem tudok elérni én egyedül, amit nem tudok elérni a pénzemmel vagy a vagyontárgyaimmal, elérem azzal, hogy oda megyek egy kedves barátomhoz, egy kedves ismerősömhöz, és megkérem, hogy segítsen nekem. És ő megteszi nekem, tehát olyan dolgokat is el tudok érni, ami önmagamból nem fakadna, de valaki más elintézi helyettem. Tehát ilyen értelemben bízhatok más emberekben, bízhatok a kapcsolataimban, és hát ezzel még stabilabb vagy még biztonságosabb lehet az életem. És amikor az emberek eljutnak egy olyan szintre, amikor már sem önmagukban nem tudnak bízni, a pénzük is korlátozva tudja csak segíteni őket, vagy esetleg ezek a kapcsolatok is elfogynak, vagy valakit megkérek, hogy segítsen, és azt mondja, arra úgy érve nem tudok segíteni, tehát egyszerűen nem működnek a dolgok, akkor jön az, hogy hát bízunk a szerencsében. És az emberek elkezdenek bízni a jó szerencsébe, hogy a csalán csak sikerülni fog valami. És ha ez sem jön össze, már a jó szerencse se segít nekik, olyankor szokott bejönni az, hogy bemegy valaki a templomba, beledob egy összeget Szent Antalnak a pénzt a belsejébe, és akkor a jó Isten majd csak megsegít, vagy a szentek megsegítenek, vagy valami csak történik már úgy természetfeletti módon. Ahogy végig gondoltam így a bizalomnak a kérdését, bennem ez a kis piramis állt föl, hogy az emberek nagy részben így gondolkodnak. Lehet, hogy valakinél valamelyik fölcserélődik. Arra gondoltam, hogy talán ez a bízok a szerencsében, valakinek esetleg a magam után a következő a szerencse lesz, akik mondjuk kevésbé szoktak gondolkodni, csak inkább tenni szoktak dolgokat. De megvan ez a piramis, és attól függ, hogy ki hol tart ebben, vagy milyen dolgokat szeretne elérni, próbálja a bizalmát belehelyezni valamibe, amiben úgy gondolja, hogy talán segítséget kap. Na most, ha megnézzük a másik oldalát ennek a piramisnak, akkor azt láthatjuk, hogy aki magában bízik, azt mondja, hogy én meg tudom oldani, el tudom intézni, képes vagyok rá. Most gondoljatok csak bele, hogy lehet, hogy most úgy gondolom, hogy én meg tudom tenni. De hogyha holnap beteg leszek, akkor is meg tudom tenni. Amit most meg tudok tenni, azt 30 év múlva is meg tudom tenni, amikor jóval idősebb leszek. Vagy amikor eljön a halál, akkor mit tudok megtenni? Tehát amikor az ember saját magában bízik, akkor ennek azért jelentős korlátai vannak, hogy meddig tudok elmenni. Aztán ott van a pénz, a vagyonnak a kérdése. Nekem van, ha valaki úgy gondolkodik, nekem van pénzem, el tudom intézni, de hát a pénz az eléggé hullámzó dolog. Egy politikus meggondolatlan nyilatkozata az segít neked abban, hogy egyből lezuhanjanak az értékek, vagy esetleg valakinek az értelmes nyilatkozata meg segít, hogy gazdagabb legyél. Tehát annyira bizonytalan ez a pénzkérdés, vagy jön egy gazdasági válság időszaka, amikor tulajdonképpen semmit nem csinálsz, de mégis jóval szegényebb leszel. Jön egy munkanélküliség időszak, ami szintén problémákat okoz, és már is nem tudunk annyi mindent elérni a pénzünkkel. Aztán jönnek a kapcsolatoknak a kérdései, hogy emberekben megbízunk, akik segítenek nekünk, de hát azért mindenkiben nem lehet megbízni, ugye? te is tudod, hogy mindenki nem fog neked segíteni, akit megkérsz. Vannak emberek, akikben bízhatsz, vannak emberek, akikben nem bízhatsz. De alapvetően az emberek közül nem mindenki olyan, akire számíthatsz. Olvastam a kínaiakról, hogy amikor a kínai nagyfalat megépítették, ez egy nagyon hosszú, nagyon széles, nagyon magas és nagyon biztonságot nyújtó ilyen védőfalnak építették meg a kínaiak, és úgy gondolták, hogy miután kész vannak ezzel a hatalmas nagy védőbástyával meg falrendszerrel, hát ezután biztonságban élhetnek. És tudjátok, mi történt? Hogy miután elkészült a kínai nagyfal, a következő 100 évben 3-szor vagy 4-szer a kínai nagyfalon keresztül ilyen barbár hordák megtámadták a kínaiakat, és egy csomó dolgot elloptak tőlük, és letarolták a kínai birodalomnak egy bizonyos részét. Hát hogy lehet ez? Hogy lehet az, amikor fölépítik a világ legbiztonságosabb rendszerét, és mégsem működik? És tudjátok, mi volt a hiba benne? A fal az magas volt, a fal az széles volt, a fal az hosszú volt, és bizonyos kilométerenként voltak őrtornyok, és ott álltak az őrök, akik figyelték a távolban jövő ellenséget, de ezek az őrök lefizethetőek voltak. És amikor jött az ellenség, akkor megvették az őröket, korruptak voltak az őrök, azok beengedték az ellenséget, és akkor jött az ellenség, és letarolt mindent. Szóval érdemes megbízni mindenkiben? Mindenkiben nem kell megbízni. Szóval amikor a kapcsolatokban gondolkodunk, hogy úgyis el tudom intézni, én sok embert ismerek, én sok embernek a kapcsolatát élvezem, ez nem biztos, hogy mindig segít. Hát a szerencsével kapcsolatban, amikor azt mondjuk, hogy nekem biztos szerencsém lesz, hát ez tisztára babona kérdése, nem? Tehát ez egy ilyen babonás hozzáállás, ez 50% vagy bejön, vagy nem jön be. De hát ebben nem lehet így igazán bízni, hogy ebbe fektetem a jövőmet. És ott van az Isten, akiről azt mondja a Biblia Jeremiás 17-ben, hogy boldog ember az, aki az Úrba veti a bizodalmát, mert az olyan ember lesz, akit az Isten megáld, és az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelyik folyamatosan kapja a táplálékot, erős lesz, stabil lesz, és nem lehet megdönteni, és nem lehet csak olyan kisebb bizonytalan dolgokkal kirántani onnan. Szóval, aki az Istenben bízik, az stabilan tud állni. És hogyha nézzük ezt a piramist, akkor azt mondjuk, hogy nem kell magadban bízni, nem fontos a pénz, a kapcsolatokkal nem kell foglalkozni, szerencsével nem kell foglalkozni, ezek nem fontos dolgok, csak Isten. Ez így van, vagy nem? Hoztam egy másik ábrát is. Ha ugyanezt egy másik oldalról nézzük, akkor azt látjuk, hogy ha Isten van az életednek a középpontjában, és teljes szíveddel, teljes bizodalmaddal hiszel és bízol Istenben, és tudod, hogy ő tud neked segíteni minden körülmények között, akkor is, ha szegény vagy, ha gazdag vagy, ha beteg vagy, ha egészséges vagy, jól mennek a dolgok, vagy rosszul mennek a dolgok. Szóval bízol Istenben, mert Isten van az életednek a középpontjában, akkor körülötted ott vannak ezek a dolgok, hogy ott vagy te, magad, és Isten tud neked adni olyan önbizalmat, ami segít, ami Istentől fakad. Ami Istentől jövő hit, hogy igen, elhiszem azt, hogy meg tudom csinálni. Isten tud neked adni akár anyagi eszközöket, vagy pénzt, vagy vagyont, ami segíthet abban, hogy mondjuk stabilan, normálisan működjön az életed. Isten tud neked segíteni abban, hogy a kapcsolatrendszered az rendben legyen, és más emberek, akik körülötted vannak, azoknak a segítségével te sokkal áldottabb tudsz lenni. És Isten tud neked abban segíteni, hogy ez a szerencse kérdés is, hogy az Isten jó indulata, ha veled van, akkor nem szerencse kérdés, hanem az Isten előkészíti az életed következő szakaszát, és egyszerűen megáldja az életedet, és jól mennek a dolgok. Ha két ábrát megnézitek, akkor azt lehet látni, hogy az egyik oldalon, ha próbálkozunk mindennel, és amikor mindenből kifogyunk, végül elmegyünk Istenhez, és megkérjük, hogy Isten segítsen bennünket, én nem mondom, hogy ez nem működik. Azért működik, mert Isten kegyelmes, Isten jó. És hogyha valaki végigcsinálja ezt az egészet, és végül elmegy Istenhez, és nem csak egy százas bedob a perselybe ilyen szinten, hanem őszinte szívvel kéri az Istent, akkor az Isten segíteni fog. De ha valaki megtapasztalja azt, hogy Istenben érdemes bízni, akkor egy ilyen másik rendszerben gondolkodik, hogy az életének a középpontjában ott van Isten, és ilyen értelemben minden más áldássá válik. nem a hitetlenség kérdése a pénzkezelés, nem a hitetlenség kérdése az, hogy valakit megkérek, hogy segítsen nekem, nem a hitetlenség kérdése az, hogy reménykedem abban, hogy holnap jó lesz, hanem az Istenbe vetett bizalmamnak a kérdése az, hogy Istenből fakad mindez, és elkezdenek működni a dolgok. Nos, hát azt ígértem, hogy ma Dávid és Jonatánnak a történetéből hozok egy néhány példát. Ez a néhány példa történetesen kettő lesz ma. És hogy tanulmányoztam a Bibliából Dávid és Jonatánnak a történetét, hát sok-sok megállapítás fölírtam magamnak, ezek közül az egyik a következő volt, hogy az azonos érdeklődésű és értékrendű emberek, azok sokkal jobban megbíznak egymásban. Tehát az azonos érdeklődésű és azonos értékrendű emberek, azok sokkal jobban meg fognak bízni egymásban, mint akik nem ilyenek. Ha arra gondoltok, hogy mondjuk van egy nagy tér, ahol vannak padok, az emberek sétálnak és leülnek a padokra, mondjuk egy tavaszi kellemes napsütésbe, és kicsit pihennek az emberek. Van egy üres pad, és mondjuk két nő leül arra a padra, akik egyébként nem ismerik egymást, semmi közük nincs egymáshoz. Ez az egyik kép. A másik kép, mondjuk két anyuka a játszótéren egy padra leül, és mind a kettőnek a gyereke ott játszik a homokozóban tőlük néhány méterre. Ha két képet megnézitek, vagy elkezdtek gondolkodni rajta, akkor hol alakulhat ki hamarabb kapcsolat? A téren, ahol két idegen nő leült egy padra, mert ott volt csak üres hely, vagy pedig a két anyuka ül egy padon, és figyelnek a gyerekeikre? A két anyukánál. Miért? Mert a gyerekek össze fognak verekedni, vagy egymás szemébe szórják a homokot, vagy az egyik megjegyzi a másikkal kapcsolatban, hogy milyen aranyos, vagy bármi. Tehát elkezdenek beszélni, mert vannak közös pontjaik. Még ha nincsenek közös érdeklődés, vagy valami közös alap az életünkben, akkor nehéz kapcsolatokat építeni. És ahogy a Dávid és Jonatánnak a történetét néztem, ezt olvassuk a Bibliában, az 1 Sámuel 18.1-ben. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összeforrott Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Ez a beszélgetés, amiről írt a Biblia, hogy miután véget ért ez a beszélgetés Saullal, ez azután történt, miután Dávid legyőzi Góliátot. Megtörténik ez a hatalmas nagy eredmény, hogy Góliát meghal, és Dávidot behívják a királyhoz, és elkezdenek ott beszélgetni, hogy akkor mi is van, most megnyertünk egy háborút. Ez a beszélgetés után írja a Biblia, hogy Dávid és Jonatán lelke összeforrott egymással, hogy barátok lettek. Egyszerűen felfedezték egymást, hogy a másik emberbe érdemes megbízni. Dávid úgy tekintett Jonatánra, és Jonatán úgy tekintett Dávidra, hogy a másik emberre érdemes megbízni. Miért? Azt is mondhatnánk, hogy sok közös pont van ennek a két embernek az életében. Mind a kettő fiatal ember volt. Nem tudom, hány évesek, de mondjuk ilyen 20 évesek lehettek valószínű. Mind a kettő fiatal ember volt. Mind a kettő a királyi családhoz tartozott, vagy a királyi körökben forogtak. Tehát gyakorlatilag azonos témájuk lehetett. Mind a kettő harcos volt. Mind a kettő ismerte a fegyvereket, vagy győzelmeket vívott. Tehát voltak közös pontok az életükbe. De ami igazán közös pont volt az életükbe, azt mondja a Biblia, hogy az nem csupán az volt, hogy mind a ketten fiatalok voltak, vagy mind a ketten harcosok voltak, vagy mind a ketten nyertek csatákat, hanem alapvetően az volt, hogy mind a ketten sziklaszilárdan tudtak Istenben bízni. És ez nagyon gyorsan összekötötte őket. Jonatán történetével kapcsolatban azt olvassuk az 1 Sámuel 14.6-ban a Bibliában, hogy még Góliáti legyőzése előtt volt egy másik háború, amit Jonatán és az egyik fegyverhordozója kezdeményezett, és ezt mondja akkor Jonatán a fegyverhordozójának, így gondolkodik ez a szívéből fakadó gondolat, hogy gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek az előőrséhez, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerez szabadulást. Jonatánnak mi volt az életének a központi eleme? Hogy az Isten mindenható. Az Istenben érdemes megbízni, és teljesen mindegy, hogy egyedül vagyok, vagy ketten vagyunk, vagy százezren vagyunk, ha az Isten akarja, akkor győzelmet fog nekünk adni. Jonatán sziklaszilárdan tudott Istenben bízni. Dávidról viszont azt olvassuk, hogy amikor a Góliáttal kapcsolatos csata elkezdődött, azt mondja Saulnak, az Úr megmentett engem az orosztánnak, és a medvének is a karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak is a kezétől. Vagyis Dávid hogy gondolkodik? Eddig átéltem azt, hogy voltak ellenségek, voltak nehéz helyzetek, voltak feszült helyzetek, medvével és orosztánnal kellett harcolnom, de az Isten mindig megsegített engem. Én bízom az Istenben, az Isten megáldott engem, és most ebben a helyzetben, amikor egy ellenséges katonával kell szembenéznem, ezzel a filiszteus Góliáttal, akkor tudom, hogy az Isten meg fog engem segíteni, és nem félek. Vagyis Dávid is sziklaszilárdan bízott az Istenben. Tehát nem volt kérdés az, hogy mi fog történni. És amikor mind a két csata lezajlódik, Jonatán kezdeményezi ezt a bizonyos háborút, és Isten megáldja őket, és legyőzik a filiszteusokat. Később meg a Dávid legyőzi Góliátot, és ennek az eredménye után, amikor Saulról a királlyal elkezdenek ott beszélgetni, ezután mondja a Biblia, hogy Dávid és Jonatán lelke összefort egymással. Miért? Mert találkozott két olyan ember, akik sok-sok közös pont mellett, a legfontosabb közös pont az életükben az volt, hogy sziklaszilárdan bíztak Istenben. És amikor arról beszélünk, hogy mi az, ami összeköthet bennünket, mi az, ami segít bennünket abban, hogy a másikban tényleg őszintén megbízzak, akkor lehet arról beszélni, hogy persze, akik mondjuk együtt sportolnak, és jobban ismerik egymást, azok jobban megbíznak egymásba. Persze, akik együtt dolgoznak, és minden nap együtt vannak, és jobban megismerik egymást, azok jobban megbíznak egymásban. És akkor lehet ezt így sorban mondani, hogy milyen lehetőségek vannak, amik erősítik a bizalmat, és erősítik a kapcsolatot. De ami a legfontosabb, amikor van két olyan ember, vagy sok olyan ember, akiről tudják egymástól, hogy sziklaszilárdan bíznak az Istenben, ez egy olyan kapcsolati erőt jelent, amit semmi nem tud szétszedni. Átélted már ezt? Hogy amikor látod a másikban, hogy ő egy komoly ember, őben érdemes megbízni, mert ő bízik az Istenben. És én is bízok az Istenben, és ezért érdemes lenne megismerni ezt a valakit. Ezek a barátságok, ezek a kapcsolatok sokkal erősebbek és sokkal erőteljesebbek, mint bármilyen más kapcsolatok. Szóval az azonos módon gondolkodó emberek, azok sokkal jobban meg tudnak bízni egymásban. Ennek a szabálynak van egy másik oldala is, a negatív oldal is igaz. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, hogy azok az emberek, akik mondjuk nagyon keserűek, azok nagyon hamar találkoznak. Azok az emberek, akik nagyon kritikusak, azok is nagyon hamar találkoznak. Azok az emberek, akik mindig panaszkodnak, azok is nagyon hamar találkozni tudnak. Tehát azok az emberek, akik valamilyen módon közös nevezőre tudnak jutni, azok hamar megtalálják egymást. És ilyen értelemben, akár negatív oldalról nézzük, akár pozitív oldalról, a hasonlóság az vonz bennünket. De sokkal fontosabb az, hogy a pozitív dolgok vonzanak bennünket, és hogyha látsz olyan embert, aki sziklaszilárdan bízik Istenben, és te is ilyen ember vagy, akkor akard megismerni őt. És sokat tanultam ilyen emberektől. Főleg fiatal koromban, amikor elkezdtem a szolgálatomat, sokszor láttam olyan embereket, akiknek láttam az életét, láttam a szolgálatot, és azt mondtam, hogy ez igen, én szeretném őt megismerni. Szeretnék tanulni tőle valamit, vagy olyan jó lenne beszélgetni ezekkel az emberekkel, megtudni, hogy mi van mögötte. És aztán Isten sok ilyen lehetőséget adott, hogy megismerhettem jó néhány ilyen embert. Ezeknek az emberekkel való kapcsolat sok-sok áldást és sok-sok eredményt hoz az embernek az életébe. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e azon, hogy azok az emberek, akik körülvesznek benneteket, meg engem is, azok óriási hatással vannak ránk. Ha megnézed az életedben azt a 10 vagy 15 olyan embert, aki nagyon nagy hatással van rád, mert minden nap találkozol vele, vagy sokat beszélgetsz vele, vagy egyszerűen össze van kötve valamilyen módon az életed vele, azok az emberek hatnak rád. Ez akár pozitív, akár negatív értelemben. És azt is mondhatjuk, hogy azok az emberek, akik ilyen módon közel vannak hozzád, azok befolyásolnak téged, és előbb-utóbb, ha nem vigyázol, akkor te is olyan leszel, mint ők. Gondolkoztál már ezen? Ha sok okos ember között vagy, akkor te is okosabb leszel. Ha sok buta ember között vagy, akkor te is butább leszel. És ez ilyen egyszerű. Ha sok komoly hívő ember között vagy, akkor segít neked abban, hogy fejlődjél és növekedjél. És te is komoly hívő legyél. Ha egy olyan közegben mozogsz állandóan, ahol ilyen nagyon liberálisan gondolkodnak, és Isten csak egy ilyen alternatív fogalom, akkor te is olyanná tudsz válni, mert le fognak húzni. Azok az emberek, akik körülötted vannak, azok meghatározzák azt, hogy te hogy gondolkozol, ha nem vigyázol. És ezért nagyon fontos ennek a történetnek ez az üzenete, hogy van egy olyan ember, akiben meg lehet bízni, mert ő 100%-osan megbízik Istenben. És Dávid is így gondolkodik Jonatánról, és Jonatán is így gondolkodik Dávidról, hogy érdemes megbízni egymásban. Itt látjátok mögöttem ezt a piramist, hogy az emberek miben bíznak. Gondolkozzál azon, hogy a te kapcsolatrendszeredben azok az emberek, akik nagyon közel vannak hozzád, azok az emberek miben kötődnek hozzád? Pénz miatt, kapcsolatok miatt, szerencse miatt, az Isten miatt, vagy csak egyszerűen ő is szereti magát, meg te is szereted magad, és kész, és önző embereknek a gyülekezete. Szóval miben kapcsolódsz a másik emberhez? És biztos vannak olyan emberek, akiknél tulajdonképpen azt mondod, hogy egyszerűen csak ismerem, ő a rokonom, ő a családomnak a tagja, és hát egyszerűen közel van hozzám. Vagy ő a munkatársam, aki mellettem van már 10 éve, és nagyon közel van ilyen értelemben hozzám. És ez a kapcsolati pont. Vannak emberek, akiknek azért vagy kapcsolatban, valami üzleti viszonyban vagy velük. És vannak emberek, akikkel azért vagy kapcsolatban, mert ő is ismeri Istent, meg te is ismered Istent. És ahogy Dávid és Jonatánnak a történetéből látjuk, Dávid és Jonatánnak a kapcsolatában a legmélyebb pont, vagy a legerősebb pont az volt, hogy mind a ketten bíztak Istenben. Ha te átgondolod a kapcsolatrendszeredet, hogy kik azok az emberek, akik közel vannak hozzád, akkor érdemes gondolkodni azon, hogy mi köt bennünket össze. És ha még nem az köt bennünket össze, hogy teljes mértékben bízunk Istenbe, akkor ez ima témát szolgáltat neked. Hogy kiért érdemes imádkozni. Nem a munkatársat kell lecserélni, hanem imádkozni kell érte, hogy ő is jusson egy olyan szintre el, hogy egy idő után ki tudja mondani, hogy ő is bízik az Istenben. Nem a családtagot kell lecserélni, aki még nem keresztény, hanem imádkozni érte és segíteni neki abban, hogy ő is egy idő után eljusson oda, hogy bízik Istenben. Tulajdonképpen a keresztény szolgálatunknak az egyik lényeges része ez, hogy kapcsolatban vagyunk olyan emberekkel, akikkel Isten kötött össze bennünket, a hit köt bennünket össze, és kapcsolatban vagyunk olyan emberekkel, akiket szintén Isten kötött össze valamilyen módon, de nem az a közös pont, hogy ő is hisz meg én is, hanem valami más. És az egyik oldalon, akikkel úgy vagyunk összekötve, hogy sziklaszilárdan hiszünk Istenben, tulajdonképpen ez a testvéri kapcsolatrendszer, ez a gyülekezet, vagy az egyház. A másik oldalon pedig az a kapcsolatrendszer, ami az a terület, ahol imádkozunk, evangelizálunk, szolgálunk, és képviseljük az Istennek a kegyelmét, és az Istennek a szeretetét. De nagyon fontos, hogy a te életedben mindig legyenek olyan emberek, akik nagyon közel vannak hozzád, ahogy Dávid és Jonatán közel volt egymáshoz, és az kötötte őket össze, hogy mind a ketten sziklaszilárdan bíztak az Istenben. Hogyha ilyen emberek vannak körülötted jó néhányan, akkor az segít neked abban, hogy soha ne lefelé menjél, hanem mindig fölfelé. Ha ilyen emberek nincsenek körülötted, akkor veszély van. Nos, a következő dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy kibe vetjük a bizalmunkat, Istenbe vagy emberekbe. Dávid és Jonatán történetében előjön ez is, hogy kiben érdemes igazán bízni. Istenbe vagy emberekbe? Nem tudom, hogy ti voltatok már ilyen helyzetben, amikor ez egy nagyon komoly kérdés, hogy van egy emberi elvárás, vagy egy emberi igény, vagy egy emberi szükség, meg van egy isteni vezetés. És mind a kettőt nem tudod választani, mert vagy az egyik, vagy a másik irányba mész, valahogy dönteni kell. És melyiket választod? Tulajdonképpen kiben bízol jobban? Istenben, vagy inkább bízol abban, hogy mert emberileg inkább ezt kellene csinálnom? Voltatok már ilyen helyzetben? Én amikor Budaörsre jöttünk a családommal, előtte én egy kicsit ilyen helyzetben éreztem magam. Együtt éltünk, vagy egy városban éltünk a szüleimmel, és amikor elmondtam nekik, hogy mi el fogunk költözni, akkor az első reakció az volt, hogy hát de ne menjetek el. Hát miért? Hát itt is vannak még emberek, akik nem tértek meg, itt is lehet hirdetni az evangéliumot, itt is van ezen lehetőség. Miért akartok elmenni? És olyan jó lenne, hogyha itt maradnátok. És ez egy természetes, normális igény, nem? Hogy egy szülő azt mondja a gyereknek, hogy ne menj messze tőlem. Ismeritek ezt az igényt? A másik oldalon meg van egy világos vezetésem Isten, hogy Isten azt mondja, hogy pakolj és indulj. És most melyiknek engedelmeskedsz? Ezek ilyen nehéz kérdések, igaz? Ha azt mondom, hogy szeretem az anyukámat, szeretem az apukámat, akkor meghallgatom és akceptálom a kérésüket, és azt mondom, hogy hát akkor nem megyek sehová, hát mégis itt a helyen, nem? A másik oldalon meg Isten azt mondja, hogy menj és indulj. És ha szeretem Istent, és komolyan veszem azt, amit ő mond, és bízok benne, akkor fogom magam is indulok. Most mit kell ilyenkor csinálni? Hát tudjátok, hogy mi volt a döntésem, mivel itt vagyok. De talán te is voltál már ilyen helyzetben, amikor nehéz volt eldönteni, hogy Istennek kell engedelmeskedni, vagy embereknek kell engedelmeskedni. És talán úgy gondolt, hogy ha embereknek engedelmeskedsz, az is az Istennek való engedelmesség, mert a Biblia azt mondja, hogy szeresd és tiszteld a szüleidet. A Bibliának egy fontos üzenete az, hogy gondot kell viselnünk egymásra, támogatnunk kell egymást, főleg a családtagjainkat, nagyon oda kell figyelni, tehát ez teljesen rendben van. De amikor dönteni kell ilyen éles helyzetben, akkor nehéz lehet a döntés. Azt mondja a Biblia 1 Sámuel 19.1.2-ben, Saul elmondta a fiának, Jonatánnak és az összes udvari emberének, hogy meg akarja ölni Dávidot. De Jonatán, Saul fia, nagyon kedvelte Dávidot, és megmondta Jonatán Dávidnak, apám Saul meg akar ölni, ezért vigyázz magadra holnap reggelig, majd a rejtek helyen legyél és rejtőzz el. Szóval az történt, hogy Saul a király egyre inkább félt, egyre inkább tartott Dávidtól, tartott attól, hogy Dávidé lesz a királyság, és akkor vele mi lesz, és úgy döntött, hogy likvidálni kell ezt az embert, mert veszélyezteti a királyságot. És miután ezt bejelentette, vagy nyilvánossá tette, hogy Dávidnak meg kell halnia, hát ott volt Jonatán, aki Saulnak a fia volt, a királynak a fia volt, de Dávidnak a barátja. És az apja azt mondja, hogy meg kell ölni ezt az embert. Veszélyezteti a tekintélyemet, veszélyezteti a királyságomat, ez a parancs. És a másik oldalon meg ott van Jonatán, aki nem azt mondja, hogy igen apám, ha te mondod, akkor engedelmeskedek neked mindenben, hanem mit csinál? Mivel tisztelte, szerette és bízott Dávidba, ezért elmegy Dávidhoz és megmondja neki, hogy apám ki akar csinálni téged. És jól csinálta vagy nem? Az apjának kellett volna engedelmeskedni, vagy pedig hát a barátjának kell segíteni. Voltatok már ilyen nehéz helyzetben, amikor nem olyan egyértelmű gyorsan, hogy mit kell tenni. Mert hogy ha azt mondod, hogy az apukádnak kell engedelmeskedned, akkor alapvetően ez egy biblikus dolog. Ha egy barátnak kell segíteni, az is egy biblikus dolog, nem? Mind a kettő. És két jó dolog közül sokkal nehezebb választani, mint egy jó meg egy rossz dolog közül. Nos hát, itt a történetben ez van, hogy Saul fia, vagyis Jonatán nagyon megkedvelte Dávidot. Szerette és tisztelte őt. És tudjátok, amikor valaki ilyen élethalál között van, vagy nagy bajban van, és van valaki, aki nagyon kedvel téged, hogy ilyen helyzetben vagy, akkor az nagy segítség. És Jonatán egy ilyen nagy segítség, egy ilyen nagy áldás volt. És mivel kiderült, hogy Jonatán segíti Dávidot, és megmondja neki az apja terveit, ezt mondja a Biblia 1 Sámuel 20-ban, akkor haragra gerjedt Saul Jonatán ellen, és ezt mondta neki, te romlott és engedetlen fajzat. Igaza volt az apjának, hogy engedetlen? Igaz. Azt mondtam, hogy meg kell ölni Dávidot, és te meg nem akarod megtenni, vagy nem akarsz ebben segíteni, hanem segíted őt. Szóval jól tudom én, hogy te Isai fia pártját fogod a magad szégyenére és anyád gyalázatára, mert amíg Isai fia él a földön, nem lesz belőled és a királyságodból semmi. Azért küldj érte, és hozasd ide hozzám, mert a halál fia ő. És miután a kedves papa ezt elmondja a fiának, a fia engedelmeskedik neki? Nem. Nem megy el Dávidhoz, nem hozatja oda, nem engedelmeskedik az apjának. Pedig gondoljatok bele, az nem csak az apai tekintélyről van szó, hanem a királyi tekintélyről is van szó. Ő a király, és amit ő mond, az úgy van. Amit ő mond, az a törvény. Ezentúl apa is, ezentúl egy parancs is elhangzik, és mégsem engedelmeskedik neki. És mégsem azt csinálja, amit mond. Sőt, elkezd segíteni Dávidnak, elkezdi az apját kiengesztelni, és elmondja az apjának, hogy te azért Dávid jó ember, Dávid sokat segített neked, Dávid volt az, aki többször megmentette az országunkat az ellenségtől, Dávid volt az, akin keresztül Isten mekkora áldást adott neked, és nekünk, és az egész népnek. Milyen jó lenne, hogyha nem bántanád őt. Tehát próbálja Jonatán összehozni az apját Dáviddal, hogy valamilyen módon sikerüljön. És az első próbálkozás, azt mondja a Biblia, sikerül is, és Saul azt mondja, hogy jó van, akkor nem fogom megölni. Igazad van, éljen. Eltelik néhány nap, és újra kezdődik az egész. És újra neki elindul Saul, és azt mondja, hogy meg kell ölni Dávidot, és akkor már Jonatán nem tudja megállítani. Kinek kell engedelmeskedni, amikor ilyen helyzet van? Istennek, vagy embereknek, az apának, vagy a barátnak? Azt mondja Jézus a Máté 10-ben, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, az nem követ engem, és nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Sok keresztény azt mondja, hogy ez érthetetlen. Hogy kell ezt megélni? És amikor azon gondolkodunk, hogy hogy kell ezt megélni, és hogy kell ezt értelmezni, hogy Jézus azt mondja, hogy az anyánál, az apánál vannak fontosabb dolgok is. Mikor a Biblia azt mondja, hogy az anyukád és az apukád az nagyon fontos számodra. Sőt, gondoskodj róla, tiszteld őt, szeresd őt. A 10 parancsolatban az van, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ha ezt nem teszed, akkor gyakorlatilag a Bibliának az alapjait nem tartod be. De van egy fontos dolog. A Bibliának az üzenete az, hogy Isten mindig az örökkévalóság szempontjából nézi a dolgokat. És ami az örökkévalóság szempontjából érték, az mindig magasabb szinten van, mint ami csupán csak a földi szinten valameddig működő dolog. És tudjátok, a kapcsolatok a földön, akár a baráti kapcsolatok, akár a családi kapcsolatok, akár a rokoni kapcsolatok, az valamikor elkezdődnek, és valamikor vége van. De a mennyben ez nem működik, erre nincs szükség. A mennyben nem ilyen értelemben leszünk rokonok, hogy kikinek a fia, és kikinek a gyereke, meg kikinek az anyukája, meg az apukája, hanem a mennyben azért leszünk rokonok, mert mindannyian az Isten gyermekei leszünk. És amikor Jézus arról beszél, hogy vannak fontosabb dolgok, mint a családi szintű, vagy rokoni szintű, vagy baráti szintű kapcsolatok, ez nem azt jelenti, hogy ezeket félre kell tenni, ezeket meg kell taposni, hanem azt jelenti, hogy vannak nehéz helyzetek, és amikor dönteni kell, akkor mindig az örökkévalóság szempontjából hozzá döntéseket. És ilyen értelemben, amikor Jézus azt mondja egy másik helyen, amikor tanítja az embereket, és oda jönnek hozzá, és azt mondják, hogy kedves Jézus, itt vannak a családtagjaid, itt van az anyád, az apád, meg a testvéreid, akkor Jézus azt mondja, hogy hát ki az én anyám, és ki az én apám, és kik az én testvéreim? Hát nem azok, akik hallgatják itt az én beszédemet. Nem erről beszél, hogy azok az emberek, akik hallgatják az Isten igéjét és elfogadják, azok sokkal szorosabb kapcsolatba kerülhetnek, mert ez örökkévalóság szintjén is működik, mint csupán az, amikor csak a földi szinten működnek az emberi kapcsolatok, vagy a rokoni kapcsolatok, vagy a baráti kapcsolatok. Dávid és Jonatán történetéből azt látjuk, hogy amikor Jonatánnak dönteni kellett, hogy az apjának engedelmeskedik, vagy pedig Dávidot segíti, akkor ő alapvetően úgy döntött, hogy az örökkévalóság szempontjából nézi a dolgokat. És Jonatán kijelentés tudja, hogy Dávid az az ember, akit az Isten fölkent, Dávid az az ember, aki a király lesz, Dávid az az ember, aki az Istennek az embere, és azt is tudja, hogy az apja nem sokáig lesz király. És ilyen értelemben, ha ő az Isten ügyét akarja támogatni, akkor neki Dávidot kell támogatni, és nem az apját. Ez egy nehéz döntés egyébként, de ha belegondoltok, van egy egyszerű szabály, hogyha az Isten embereit támogatod, akkor az Isten támogatod, nem? Az Isten ügyét támogatod. Ha esetleg az ördög embereit támogatod, akkor az ördög ügyét vagy az ördögöt fogod támogatni. És a Biblia arról beszél, hogy Saul ténylegesen ebbe a kategóriába került, akik démonok szálltak meg, démonikus megszállottság alatt hozza a döntéseket, démonikus megszállottság alatt tesz dolgokat, egyszerűen az ördögnek a kezébe kerül, és ilyen értelemben őt nem lehet támogatni, ilyen értelemben nem lehet neki engedelmeskedni, hogy azt csináljuk, amit ő mond. Még akkor is, ha Jonatán azt mondja, hogy de hát az apám, de hát ő a király. De Istennek van egy magasabb szintű akarata, hogy Dávid lesz a király. Nos, amikor döntéseket kell hozni, akkor érdemes átgondolni, hogy az örökkévalóság szempontjából mi az, ami tényleg Isten bízott ránk, amit Isten mutatott meg nekünk. A kérdés az, hogy amikor ilyen döntéseket hozunk, akkor tudunk-e igazán Istenben bízni? Mert lehet, hogy valakinek igen mondasz, valakinek meg nemet mondasz. De akinek nemet mondasz, az tulajdonképpen Istenre bízod. Én azzal kezdtem, hogy a szüleimmel kapcsolatban volt egy ilyen nehéz időszak, amikor újra és újra azt mondták, hogy de miért? És mi tulajdonképpen újra és újra azt mondjuk, hogy de azért, mert Isten mondta. És tudjátok, mi lett belőle? Nem megkeseredtek, hanem a legnagyobb támogatóink lettek. Egyszerűen azóta is szerettek, tisztelnek, és semmi probléma nincs. Persze nekik fáj az, hogy van 200-valány kilométer köztünk, és nem a szomszéd utcában lakunk. Persze ez probléma, de alapvetően ezt meg tudták harcolni. Amikor egy jó döntést hozunk, és az örökkévalóság szempontjából hozunk egy jó döntést, és valakinek nemet mondasz, ez azt jelenti, hogy Isten megáldja a munkádat, mert az Isten szerint való dolgokat támogatod, ezzel az Isten ügyét támogatod, és a másik oldalon meg Isten majd helyre teszi a dolgokat. Tulajdonképpen Istenre bízunk így az életünket, meg másoknak az életét is. És amikor Jonatán döntött és segít Dávidnak, akkor tulajdonképpen nem más tesz, mint azt mondja, hogy az Isten ügye, az Isten munkája, az erre tart, akkor én erre fogok menni. És nem vagyok hajlandó másik irányba menni. Azt mondja Jézus János 15-ben, hogy többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindaz, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Vagyis Isten megbízik bennünk. Azt mondja, hogy a barátok vagyunk. Én elmondok neked olyan dolgokat, amelyeket mások nem tudnak, amelyeket másoknak nem mondok el. És ha Isten a barátnak tekint bennünket, azért, mert bízik bennünk, akkor mi mennyivel inkább megbízhatunk az Istenben. Érdemes az Istenben bízni. Legyetek szívesek lapozni még egyet. Az elmúlt hetekben valamelyik nap találkoztam egy ilyen ügynökkel, aki egy bizonyos terméket szeretett volna bemutatni nekem, meg hát természetesen, hogy vegyem is meg, vagy az ő termékeit használjam. És ahogy elmondta nekem ezeket a ajánlatait, hogy mennyire fantasztikus, mennyire jó, és mennyire szép, és mennyire biztonságos, és stb. Tudjátok, tehát itt ebben nem szokott soha hiba lenni, vagy nem, negatív dolgok ilyenkor nem hangoznak el. Mégis egy jót beszélgettünk, elmondta, és utána mondtam neki, hogy mivel kiderült, hogy keresztény vagyok, meg lelkész vagyok, mondtam neki, hogy nekem is van egy ajánlatom, és ahogy lerajzolta nekem a lapra, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor úgy alárajzoltam így a legaljára egy ilyen nézetet, és akkor beleírtam, hogy Isten. Mondtam neki, hogy figyelj, az én ajánlatom meg ez, hogyha lelkeddel nem foglalkozol, az egész, amit te felrajzoltál, de semmit nem fog érni. Ha viszont ott van Isten, aki az alapja az egésznek, a bizalmad, a hited Istenbe van vetve, akkor még lehet, hogy az egész, amit ott elmondtál nekem, ez egy fantasztikus nagy áldás lesz. De Isten nélkül erre nem sok esély van. És akkor elkezdett gondolkodni, és azt mondta, lehet, hogy igazad van. És akkor volt egy jó beszélgetés ebben, néhány dolgot megkérdezett tőlem, hogy akkor ezt hogy kell érteni, és mi a véleményem erről meg arról. És a beszélgetés végén azt mondta nekem, hogy hát néhány dologba segítettem neki, megértett egy-két dolgot, beépíti az életébe, mert ezzel neki jobb lesz az élete. És azt is mondhatnánk, hogy ez egy sikeres beszélgetés volt, tehát hogy valamit megértett. De vannak emberek, akik tulajdonképpen csak idáig jutnak el, és azért hoztam ezt a képet, hogy olvasnak könyveket, találkoznak más emberekkel, összeszednek információkat, és mindaz, amit összeszednek, azokat próbálják beépíteni az életükbe, és azt mondják, hogy talán ezzel kicsit jobb lesz, kicsit szebb lesz az életem, talán egy kicsit olyan istenszerűbb lesz, vagy boldogabb lesz az életem, és minden rendben van. Csak tudjátok, ezt a fajta gondolkodásmódot, ha valaki csak ezen a szinten mozog, ezt tulajdonképpen úgy hívják, hogy a New Age-nek a gondolkodásmódja, hogy mindenhonnan összeszedek valamit, és próbálom beépíteni az életem, hogy ezzel szebb meg jobb lesz valami. És ezzel szemben, hogyha még egyet lépünk, a következő képen azt látjátok, hogy vannak azok a sötét színű emberek, akik így megszületnek erre a földre, és élik az életüket. Ezek közül nagyon sok olyan ember van, aki éli az életét, és egész életében nem foglalkozik Istennel. Elindul valahonnan, és megy valahová. Vannak olyan emberek, akik összeszednek sok-sok infót, sok-sok olyan dolgot, ami akár isteni, bibliai, keresztény, sok-sok jó dolgot, amit tényleg, hogyha beépíti az életébe, lehet, hogy ezzel kicsit szebb lesz, kicsit jobb lesz, kicsit biztonságosabb, vagy kicsit boldogabb lesz az élete, de alapvetően az irány semmit nem változik. Elindult valahonnan, és megy a célja felé, amivel azt mondja a Biblia, hogy ez nem más, mint a kárhozat. És amikor a Biblia arról beszél, hogy bízzunk Istenben, arról beszél, hogy higgyünk Istenben, ez nem más jelent, mint az, hogy teljesen Istenre bízom magam. Nem néhány dolgot beépítek a régi életembe, nem néhány dolgot átalakítok magamba, hanem egyszerűen magamat adom oda Istennek. Mindent odaadok Istennek, hogy ő valami újat hozzon ki belőle. Ez egy teljes irányváltást jelent. És ez van szükség arra, hogy megértsük az evangéliumot, hogy Jézusnak a halála és a feltámadás az egy valóságos élmény legyen a számunkra. Vagyis, amikor bizalomról beszélünk, hogy bízunk-e az Istenben, bízunk-e az Istenben, amikor pénzügyekről döntünk, bízunk-e az Istenben, amikor a gyerekeinket neveljük, bízunk-e az Istenben, amikor munkahelyi döntéseket hozunk, bízunk-e az Istenben, amikor elkezdünk gondolkodni arról, hogy mi lesz velünk 10, 20 vagy 50 év múlva, akkor a kérdés az, hogy néhány dolgot, amit úgy hallottunk a Bibliából, csak úgy beépítjük az életünkbe, vagy pedig teljesen odaadjuk magunkat Istennek, Istenre bízunk teljesen magunkat, és majd Isten kihoz valami jó dolgot, és elkezdi használni a kapcsolatokat, elkezdi használni a körülményeket, elkezdi használni a pénzt, elkezdi használni a vagyont, és sok mindent használ arra, hogy megáldja az életünket. Hallottam egy történetet, tehát hogy ez soha nem történt meg, vagy nem igaz, csak egy ilyen jó kis humoros történet. Egyszer egy gyülekezet, akik egy ilyen nagyon régi rossz templomban jöttek össze, és már hullott a vakolat, és eléggé leamortizált volt az épület. Hát a gyülekezet nyomására vezetők hoztak egy döntést, hogy most már új templomot kell építeni. És akkor néhány dologban megfogalmazták a vezetők a templomépítésnek a szabályait, hogy mi következik, majd is tájékoztatták a gyülekezetet. És az egyik dolog az volt, hogy új templomot fogunk építeni. Na, halleluja, végre. A második ilyen üzenet az volt, hogy az új templomot a régi templomnak a helyére fogjuk fölépíteni. Az is lehet. A harmadik ilyen üzenet az volt, hogy az új templomot a régi templom tégláiból fogjuk fölépíteni, tehát felhasználjuk a régi anyagokat. Ez is rendben van. Akkor befejezésről megnyugtatták a gyülekezetet, hogy amíg az új templom nem épül föl, addig a régibe tartják az istentiszteleteket. Na, tudjátok, ez az a fajta gondolkodásmód, ami nagyon szép, csak sehová nem vezet. És sokszor mi is ilyenek vagyunk, meg te is, meg emberek, meg sokszor, hogy jó lenne ezt is, azt is, úgy elméletben eldöntjük, hogy holnaptól szebb lesz, holnaptól jobb lesz, holnaptól valami más csinálunk. De a Biblia azt mondja, hogy aki nem tagadja meg önmagát, és nem bízza teljesen Istenre magát, abból nem lesz semmi. Tehát annak semmi értelme. Vagy teljesen Istenre bízzuk magunkat, vagy pedig csak úgy próbáljuk csiszolgatni az életünket. Nem tudom, hogy te hogy vagy mostanában az Istennel való hittel és bizalom kérdésével. Ki tudod-e azt mondani, amit Dávid és Jonatánnak az életprogramja volt, hogy mindegy, hogy egy vagy két ember vagy száz emberrel szerez az Isten dicsőséget, vagy amit Dávid mondott, hogy mindegy, hogy az oroszlán vagy a medve vagy a filiszteus ellenség, de tudom, hogy az Isten meg fog segíteni engem. Hogyha benned van ez a hit, ez a bizalom, az Istenbe vetett sziklaszilárd elkötelezettség, hogy ez stabilá és áldottá teszi az életedet. És mindaz, ami körülötted van, a férjed, a feleséged, a gyerekeid, a házad, a vagyonod, a kapcsolataid, amit minden, elkezd az Isten kezébe áldottá válni. Ha viszont ez nincs meg, akkor mindezek ideig, óráig működhetnek, de igazán biztonságot, örömöt és valóságos áldást nem tudnak hozni. Szóval befejezésül a kérdés az, hogy vagy az Istennel való bizalom kérdésében. Tudsz sziklaszilárdan bízni az Istenbe? Ha most te lennél Dávid, és ott van előtted Góliát, akkor mit csinálnál? Úgy hittel és szívedből ki tudnád mondani azt, hogy Isten megsegít, és mindegy, hogy ő fölfegyverzett nálam, és csak egy paritja van, tudom, hogy győzni fogok, vagy pedig minden bajod lenne. És azon gondolkodnál, hogy kell innen lelépni, hogy kell ebből a helyzetből kihátrálni. A hit az azt jelenti, hogy nem hátrafele megyek, hanem előre. A hit az azt jelenti, és a bizalom, az Istenbe vetett bizalom azt jelenti, hogy bármilyen nagy az ellenség, tudom, hogy az Isten sokkal nagyobb nála. És hogyha ezt tudom, akkor bátor vagyok, és hittel tudok lépni. imádkozzunk ezért. Kérlek benneteket, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, az Úr Jézusnak a nevében és az ő érdeméért imádkozunk. Imádkozunk azért, hogy segíts nekünk minden hitetlenséget, bizalmatlanságot, minden hiányosságunkat, minden bűnünket, Uram, letenni most, és kérünk téged, hogy tisztítsd meg a szívünket minden olyan dologtól, ami csak elveszi a hitünket és a bizalmunkat. Imádkozom azért, Uram, hogy minden olyan Góliát, amelyik ott van az életünkben ellenségként, amelyik megítél téged, vagy szít bennünket, vagy nehéz és kellemetlen perceket okoz. Uram, segíts, hogy ezekre az ellenségekre, ezekre a nehéz helyzetekre tudjunk úgy tekinteni, hogy te vagy a mi Úrunk, te vagy a mi Istenünk, és te vagy az, aki győzelmet adsz nekünk. Uram, így imádkozom valamennyiünkért, hogy áldj meg bennünket az élet legkülönbözőbb harcaiban, döntéseiben, a legkülönbözőbb kérdésekben, és segíts, Uram, hogy a szívünk mélyéből tudjon fölfakadni mindig az az isteni hit, amit csak te tudsz adni, hogy tudjuk, hogy te vagy Jézus Krisztus az Úr, te vagy a Messiás, te vagy a győztes, és te vagy az, aki, amit megígértél, az mind-mind teljesülni fog. Uram, kérünk téged, hogyha az elmúlt időszakban a hitünket megtépázta valami, hogy elvette az ördög a bizalmunkat, kérünk téged, hogy gyógyíts meg bennünket, gyógyíts és állíts helyre bennünket, és újíts meg bennünket, Uram, hogy benned tudjunk bízni. Ne csak elképzelések legyenek, ne csak üres döntések legyenek az életünkben, hanem tudjunk hitlépéseket tenni előre. És imádkozom azért, Uram, hogy akik egyedül vannak, vagy magányosak, vagy akiknek nincs az életében olyan ember, aki áldást tud lenni számára, Uram, adj ilyen embereket, ahogy Dávidnak ott volt Jonatán, és Jonatánnak ott volt Dávid, és egymást tudták bátorítani. Imádkozom, Uram, hogy adj ilyen kapcsolatokat, és add, hogy minél több olyan kapcsolatunk legyen, hogy átéljük azt, hogy emberek újjászületnek, megtérnek hozzá, téged imádnak, téged szeretnek, és ez köt össze bennünket, és ez kapcsol össze bennünket. Uram, Istenem, imádkozom így a családtagjainkért, barátainkért, munkatársainkért, minden olyan emberért, akit szeretünk és tisztelünk, és talán jó fejnek tartunk, vagy kedves embernek tartunk, de olyan messze vannak még tőled. Uram, kérünk téged, hogy használj bennünket, hogy ezek az emberek is áldást nyerjenek tőled, hogy megtérésre juthassanak. Drága Úr Jézus, kérjük, hogy áld meg így a következő napjainkat, vezess bennünket. Kérjük, hogy a te Szent Szellemeddel töltsd be a szívünket. Adj nekünk élő hitet és élő reménységet és élő bizalmat, ami segít bennünket minden körülményeken keresztül rád tekinteni és győzelmeket átélni. Köszönjük, Uram, hogy meghallgatod az imádságunkat, és legyen áldott a te neved mindenért. Amen.